Szeretett gyülekezet, kedves testvérek! A mai napra kijelölt új szövetségi ige szakaszt olvasom föl a Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt második leveléből. A 12. vers első 10 versét olvasom a következőképpen. Dicsekednem kell, habár nem használ. Rátérek inkább azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban, zárójel itt önmagára gondol, aki 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, ez csak az Isten tudja, de elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, csak Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Hát én ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Ha pedig dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérsékelem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt se. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, töv is adatott a testembe. A sátán angyala gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el ez a betegség tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. A mai napra kijelölt református bibliaolvasó kalauzunk szerint kijelölt új szövetségi ige szakaszból kiemelek újra pár verset. Ezért tehát kértem az Urat, hogy távozzon el tőlem ez a betegség, de ő ezt mondta, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célba. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Eddig a kiemelés, most foglaljuk el helyünket. Nagyon szeretem azokat a bibliai szakaszokat, amelyek most nagyon maian megfogalmazva, de képesek arra, hogy kiverjék a biztosítékot egy átlagosan gondolkodó embernél. Ez a mai szakasz tökéletesen alkalmas erre szintén, hiszen egy olyan gondolattal találkozunk, amit roppant nehéz értelmezni és elhelyezni az életünk valóságában. De milyen jó, hogy az elején énekelt ének, ez a 4. versszakban is, találkozunk egy teljesen hasonló gondolattal, ami ugyanilyen idegen a ma embere számára, hogy az marad meg örökre nekünk, amit másoknak odaadunk. Hogy is van ez? Hogy is van az, hogy amit segítségül oda nyújtunk a rászorulónak, az örökre a miénk marad? Milyen csodálatosan szépen megfogalmazza ezt az ősi igazságot ez az ének is. Hát azt gondolom, hogy ezek azok a mondatok és megfogalmazások, amikre bizony érdemes időt szánni. Jól a mélyére ásni. Megnézni, hogy vajon mit akar ez a látszólag ellentétes megfogalmazás üzenni, takarni. Vajon nem arról van-e szó, hogy itt már tényleg annyira keressük a szavakat, itt már tényleg annyira nagy titokról van szó, hogy kevesek a szavaink hozzá. Ahogy elolvastam ezt a szakaszt, amit most itt közöttetek is felolvastam, ez a szó jutott eszembe, hogy a végletek. Ismerjük ezt a szót, a kifejezést használjuk emberekre is. A végletek embere. Ki az? Szoktuk mondani ugye olyan emberről, vagy olyan emberre, akinek az életében nincs egy nagyjáboli egyensúly. Aki túl könnyen tör ki egyszer, máskor pedig letargiába esik, a végletek embere. Aki túl könnyen lelkesedik és ugrik bele valamibe, amiről lehet, hogy már akkor kiabált, hogy észszerűtlen, máskor pedig nem lehet kimozdítani a letargiából, máskor meg, ha böködik, sem mozdul. Ugye nagyon igénybe veszi az embert ez a fajta végletek közti hánykolódás. Mert valahol, mint ahogy az egész teremtett világ az egyensúlyra törekszik, nézd meg a természetet, mennyire így van, úgy az emberi lélek is, az emberi élet is az egyensúlyra van kitalálva. Legyen egy nagyjáboli egyensúly az életünkben, egy biztos dolog, ami kitart, bármi is jöjjön, amire tervezhetek, amire építhetek. A végletek embere tehát hánykolódik egyik végletből a másikba. De van ennek a végletnek egy másik értelmezése is ennek a szónak, ami inkább hívő emberek közösségében figyelhető meg, egy-egy adott gyülekezetben, akár egy nagyobb közösségben, ahol hívő emberek vannak együtt. És ezt valahogy úgy írnám le, hogy egyszer lelkesedve a hívő ember szinte azt mondja, ide nekem az ördögöt is, még őt is megtérítem, máskor pedig, ha szeretsz egyáltalán, Istenem, ha egyáltalán még meg tudok állni előtted, mert annyira bűnös vagyok, annyira rossz vagyok és annyira gyenge, aztán utána nem sokkal megint ide nekem az ördögöt is, aztán utána megint letargia, és valahogy így hullámzik nagyon sok hívő ember élete. Hol van ebben az a fajta kiegyensúlyozottság, az a fajta biztonság, ami roppant vonzó tud lenni a kívülálló ember számára? Felolvasott szakaszunkban egy roppant mély üzenettel találkozhatunk. Valószínű, hogy nem is érti meg mindenki. Legalábbis az egyházunk története, gyülekezeteink története, vagy éppen állapota, magukat református kereszténynek mondó egyének állapota bizony tükrözi, hogy sokan nem értik ezt az üzenetet. Ugyanis a Krisztust követő ember élete nem lehet a végletek embere. A Krisztust követő ember élete nem lehet hánykolódó élet. Ez nem egy szabály, amint görcsölni kell, hogy betartsuk, hogy ja igen, hogy csak most el ne veszítsem a türelmet, és akkor meg azon görcsölök. Ez nem ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy a Krisztust követő embernek életformája az, hogy nem hánykolódik a végletek között. Életformája. És tudod, hogy miért nem? Azért, mert tudja, hogy hová tartozik. Ez valahol ennyire egyszerű. Mert tudja, hogy hová és kihez tartozik. Látjátok, itt van a titok első része. Ahhoz, hogy tudd, hogy hová tartozol. Ahhoz, hogy az életedben legyen egy kiszámítható lelki egyensúly és állandóság, ahhoz tudnod kell, hogy hová tartozol, de ahhoz, hogy tudd, hogy hová tartozol, meg kell ismerned. Át kell élned annak a helynek, annak a személynek, annak az érzésnek a mindent átjáró élményét. Hogyan tudhatnál, hogyan vágyhatnál valahová tartozni, ha nem ismered azt a helyet, ha nem ismered azt a közösséget, ha nem ismered azt a valakit, akihez szeretnél tartozni? Azt hiszem, talán a legnagyobb problémáink itt vannak. Itt vannak, hogy igazából nem ismerjük, talán még azt az Istent sem, akihez elvileg tartoznunk kellene. Talán azért is van annyi erőtlen keresztény ember, akik nem teszik túl vonzóvá Jézus követését, mert fogalmuk sincs arról, amiről ráadásul még beszélnek is sokszor másoknak. Valami félreértelmezett misszió miatt elvárnak másoktól dolgokat, követelnek másoktól, sokszor saját gyermekeiktől, egy életre elidegenítve őket a templomtól, Istentől. Jó református legyél, fiam! Anyád, apád ott ült a templomban, neked is ott kell egész életedben ülni, és utána nem értjük, hogy a gyerek miért kerüli. Talán azért van annyi erőtlen keresztény ember, és család, és generáció, mert mi magunk nem ismerjük azt az Istent, akihez tartozunk. Talán azért, mert fogalma sincs az ilyen embernek. Ő maga sem élte még át, hogy mit jelent mindenestül Istenre bízni magamat. Ez nem egy beszédtéma. Erről most lehetne itt hosszan beszélni, de ez nem beszédtéma. Ezt vagy megéli az ember, vagy nem. És senkit nem lehet rábeszélni arra, hogy bízd magad Istenre. Ezt vagy meghozod ezt a döntést, vagy meghozza az ember ezt a döntést, vagy nem lehet máshogy megtapasztalni, hogy ez mit jelent. Mit jelent hinni feltétel nélkül? Mit jelent lépni hitből olyan helyzetben, ahol mindenki más visszalép és meghátrál? Komoly döntéseket hozni. Fogalmuk sincs sok keresztény embernek, hogy mit jelent Isten szabadítása, mert sohasem hagyták Istennek, hogy megszabadítsa őket. Mindig ők akarták azért az életüket a kézben tartani és vezetgetni. Hát gondolj bele, hogyan is élhetne hiteles, vonzó életet az, aki még soha nem élte át azt, amiről beszél? Hogy a legnehezebb helyzetben Istenben békességre lel, és ezért hitből mer lépni. Röviden, hogyan tudna lelki egyensúlyban élni az, aki nem tudja, hová tartozik és kihez? Pár héttel ezelőtt beszélgettünk így istentisztelet alatt a 10 leprás történetéről. Akik ugye szembe jönnek Jézussal, és gyógyítást kérnek, és egy furcsa választ kapnak Jézustól. Azt mondja nekik Jézus, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papnak. Ennyit mond. És azt olvassuk, hogy ez a 10 leprás ember elindul. Megint csak mai füllel értelmezve nem nagyon értjük ennek a gondolatnak, vagy ennek a történetnek a veszélyét, a hihetetlen kiélezett voltát. De hadd mondjam el, és akkor le fog esni a tantusz. A korabeli zsidó törvény szerint, ha valaki tisztátalanul, már pedig a lepra annak számított, lép be a templom területére, automatikusan megkövezés jár érte. Értitek, hogy mit mondott Jézus? Azt mondta nekik a 10 leprásnak, menjetek, mutassátok meg magatokat a papnak. Nem azt mondta nekik, hogy menjetek gyógyulva, mindenféle nehézség és mindenféle rizikó nélkül, és mutassátok meg, azt mondta, induljatok el így, ahogy vagytok, betegen. És ha van hitetek, majd meglátjátok, hogy vajon agyonköveznek, vagy éppen azt mondják, hogy gyertek, mert egészségesek. Értitek ennek a rizikóját? A hitből való lépés rizikóját? És ez a 10 ember elindult. Elindult. Vagy kövezés vár, vagy pedig feloldozás. Gondolj bele, mi lett volna, hogyha elkezdenek mérlegelni. Hát majd akkor bemegyek, ha meggyógyultam, Uram. De addig ne küldözgessél már engem a farkasok vermébe. Majd ha minden ideális lesz, akkor majd megyek, de addig ne. Elindult. Beléptek és megtisztultak. De ehhez el kellett indulni úgy, betegen. Na ezt jelenti hitből élni. Ezt jelenti. Bármivel missziózhatunk embereket, és bármivel is próbálhatunk meggyőzni kívülállókat, ha nem fogják rajtunk érezni, hogy mi tartozunk valahová, hogy az életünknek van egy egyensúlya, egy békességes kisugárzása, akkor esélytelen bármit is mondani. Inkább minél hamarabb hagyjuk is abba, legalább kárt ne okozzunk. Szóval akkor legyen az első nagy személyes kérdés most, hogy hová tartozunk, és személyesen te hová tartozol. Kihez tartozol? Jelente a te Krisztushoz tartozásod egy állandó lelki állapotot és békességet az életedben? Vagy talán te magad is a végletek embere vagy? Lelki értelemben is. Azt hiszem, Pál apostol tudta, hogy hová tartozik. Te tudod-e? Látják-e rajtad anélkül, hogy ezt neked mondani kellene? Ez a döntő kérdés. Ez a döntő kérdés. Pál apostol tudta, hogy hová tartozik. És ezért volt képes a körülményei ellenére is állandó tűzzel élni az életét. Állandó tűzzel. Aki olvassa rendszeresen a kalauz szerint, most itt a korintusi levelet, többször is előjön, hogy milyen szenvedéseket, üldöztetéseket, veréseket, börtönt kellett viselni az apostolnak. Egy átlag ember ennek a huszadjáért föladja a küzdelmet. Ő mégis tudott állandó tűzzel égni és élni, mert tudta, hová tartozik. Mert tudta, hogy az ő Istene hatalmas Isten. Mert tudta, hogy hozzá képest még a római császár, aki Istennek gondolja magát, de nem az, és egy porszem. Ezért tudott égni állandó tűzzel. Azt gondolom, hogy a mai élő, főleg európaiaknak vagy nyugati keresztényeknek fogalmunk sincs arról, mit jelent Krisztusért veszélyt vállalni. És talán lehet, hogy éppen ezért pislákol csak olyan sok keresztény hitének a lángja. A héten hallottam egy rádióriportot a Kossuth Rádión. Lehet, hogy többen elcsípték, érdemes volt. Többször szorult a torkom, miközben hallgattam. Egy erdélyi református lelkész özvegyével készült a riport. A férje a legvadabb és legdurvább kommunizmusban volt lelkész. A román kommunista állam titkos szolgálat üldözte, fenyegette, megverte, megalázta, megpróbálta ellehetetleníteni ezt az embert. Száműzték, majdnem, hogy kietlen vidékekre. Elképesztő történeteket mesélt az özvegy, de így a rádión keresztül sugárzott valami olyan csodálatos békesség belőle, hogy egyszerűen letaglózva hallgattam. Talán az egyik legszörnyűbb élményük és legnagyobb lelki tusályokat az okozta, amikor egyszerre vitte be a Securitate két gyereküket. Már fiatal felnőtt volt mind a kettő, megneszelték, hogy a lányukat keresi a Securitate, és ezért elküldték a fiúkat, hogy még figyelmeztesse a lányt, mielőtt kijön a munkahelyéről, nem ért már oda időben, elvitték a fiút, meg a lányt is. Egész éjszaka nem tudtak róluk semmit. Az édesanyja elmondta, hogy az az éjszaka valóban őrületes volt számukra. Semmit nem tudtak tenni. Nem tudtak semmit, és nem tudtak semmit sem tenni. Nem tudták, hogy mi van két gyerekükkel, akik aztán végképp nem tehetnek semmiről, hogy ki az apjuk és mi az apjuk. Gyerekei később elmondták, hogy bár fizikailag nem bántották őket, de ilyen lelki terrornak voltak hitéve. Ők sem tudtak egymásról ott a börtönben, csak azt hallották, ami a hírekbe keringett, vagy a szóbeszédekbe, hogy kiéheztetett kutyákkal kínozzák meg, tépetik szét áldozataikat ezek az emberszerű lények, és csak azt hallották, hogy nem olyan messze tőlük vonyítanak, és vicsorognak, és kiabálnak a kutyák. Mind a kettő egymástól függetlenül azt hitte, hogy a másikat kínozzák. Na képzeld el ezt az éjszakát, szülőként, meg gyerekként. Megmenekültek végül. A férj, aki lelkész volt, egész életében Krisztus szolgálta, fáradhatatlanul. A felesége csak sorolta, hogy mennyi mindent csináltak, alapított, árva otthontól kezdve, iskolán át, mindent. De a legmegdöbbentőbb mondat az utolsó mondata volt ennek a feleségnek. Azt mondta, olyan jó életünk volt. Azt mondja, olyan jó életünk volt. És előtte meg fél órán keresztül sorolta olyan megpróbáltatásokat, hogy én ülve az autón kényelmes ülésében azt mondtam, hogy ehhez képest én hol vagyok? Azt mondta, hogy olyan jó életünk volt. Érted? Hát hogy lehetséges ez? Elment az esze teljesen? Nem tudja, mit beszél? Nagyon is tudta. Meg azt is, hogy hová tartozik, és hogy kihez. És aki mindenestül leteszi az életét az Isten kezébe, azzal majd nyugodtan készíthetnek egy ugyanilyen rádióriportot, akár veled is. Mert ezt ígéri Isten az övéinek. Emlékszel, Pál beszél egy látomásról, egy elragadtatásról, ami vele történt az íráshoz képest 14 évvel ezelőtt. Hadd olvassam újra, csodálatos, engedjük be a szívünkbe. Azt mondja, ismerek egy embert a Krisztusban, ez egy bevett formula volt abban a korban így fogalmazni az ilyen élményekről. 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, csak Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Én tehát ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak nem az erőtlenségeimmel nem. Pál számára ez az elragadtatás, ez a lelki elragadtatás egy valóságos élmény volt, ami meghatározta onnantól a hovatartozását. Tudta, hogy ő milyen Istent követ, tudta, hogy ő milyen Istent szolgál. Olyan dolgokat tapasztalt meg ebben az elragadtatásban, ebben a látomásban, amiről még beszélni sem tud, mert nincsenek rá szavak, mégis mindent meghatározó valóságos élmény volt számára. Tudta, hová tartozik. Ő tudta, hogy az a menny vár mindenkire, amiben ő bepillantást nyerhetett. Tudta, hogy ő ide tartozik. Afelől semmi kétsége nem volt. De afelől sem, hogy a földhöz is tartozik. És ez megint roppant fontos dolog. Emlékeztek még az elején mondott hívő embereket veszélyeztető végletekre? Hogy csak a lelki dolgokkal foglalkozom, és nem érdekel a test, és igénytelenné válok, és a környezetem is azzá válik, mert hogy csak az Urat akarom szolgálni. Ez is egy véglet, de a másik is, az a kor, amiben ma élünk, a test bálványozásának kora, mindent a testért, hogy az jól érezze magát, méregtelenítünk, meg wellnessezünk, meg mindent csinálunk, mind a kettő véglet, ott leselkedik ránk is. És azért, hogy az apostol el nem menjen az egyik véglet felé, a mennyei véglet felé, ezt mondja, azért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe. Valami betegség. Pontos leírás nem tudunk, hogy mi lehetett ez. De valószínűleg valami komoly betegség lehetett, ami kínoszta folyamatosan őt. Azt mondja, emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék ez el tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Csodálatos. Értitek? Ennek a tanításnak a mélységét. Hogy a két véglet közti hánykolódás ne emészze fel. Ezért már kapott bepillantást a mennybe, de van valami, ami folyamatosan emlékezteti őt arra, hogy két lábbal a földön kell járni, emberként kell az Isten szolgálnom. Milyen csodálatos gondviselés ez. Ugyanúgy megkaphatod te is. És pontosan, mivel Pál tudta, hogy hová tartozik, és tudta, hogy itt a földön is lennie kell szolgálnia, ezért volt meg az egyensúly az életében, és nem tolódott el egyik véglet felé sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, nincs szomorúbb az elbizakodott hívő embernél, nincs szomorúbb látvány, akit az ő hite arra indít, hogy másokat lenézzen, mert nekik nincs hitük, és megszóljon, vagy újjal mutogasson rá. Nincs szomorúbb látvány ennél. Azt mondja az apostol, hogy el ne bizakodjam. És tudjátok, azt gondolom, hogy mindnyájunk életé hordoz töviseket. A tövisek nagysága attól függ, hogy mennyire vagyok hajlamos elbizakodni. Ha nagyon elhiszem, hogy én vagyok az, aki itt rendezi a dolgokat, akkor nagyon nagy tövist kap az életem. Csak hogy folyamatosan emlékeztessen arra, hogy Isten kezében vagyok. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék ezzel tőlem, de ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Testvérem, elég erős vagy-e az erőtlenséghez? Elég erős vagy-e fölvállalni erőtlenségedet? Elég erős vagy-e ahhoz, hogy dicsekedj azzal a tövissel, ami adatott az életedben, mert már érted. Mert már érted, hogy ezáltal mutatja meg Isten az erejét az életedben. Ugye, hogy mély dolgok ezek? Szinte nehéz is megfogni. De erről a csodáról ír az apostol. És hadd fejezzem be az ő szavaival. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. ezért a Krisztusért örömöm telik az erőtlenségekben, a bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Így legyen a te életedben is. Amen.